Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Ünnepi Isten tiszteletünk kezdetén így fennállva keressük ki és énekeljük 84. számú zsoltárunkat. 84. zsoltárunk első versét, mely így kezdődik. Ó seregeknek Istene, mely kedves gyönyörűsége a te szerelmes hajlékidnak. Foglaljunk helyet és magasztaljuk tovább a mi Urunkat 164. számú énekünk éneklésével. Énekeljük 164. számú dicséretünk mind a három versét. 164. számú énekünk első verse így kezdődik. Kegyes Jézus, itt vagyunk, te szent igéd hallására. Helyünkön maradva, hajtsuk meg a fejünket és csendesedjünk el, könyörögjünk, imádkozzunk. Szerető mennyei édesatyánk, dicsőítünk, magasztalunk és áldunk a mögöttünk hagyott hónapok áldásaiért, ajándékaiért. Köszönjük a nyaralás, pihenés napjait, heteit. Köszönjük áldott táborainkat, minden testi és lelki erőfelvételt és feltöltődést. Köszönjük, hogy megőriztél bennünket utazásaink során. És magasztalunk azért is, hogy tart a kegyelmi idő, ezért élhetünk, és ezért járulhatunk ma is eléd. Itt vagyunk, Urunk, úgy, ahogyan csak te látsz minket, örömeinkkel és gondjainkkal, egészségesen vagy betegen, megfáradva vagy épp megújult életünkkel. Te látod, tudod csak igazán családunk helyzetét, állapotát is. Te ismered szívünk kérdéseit, te látod könnyeinket. Urunk, szeretnénk csendben lenni előtted kérve, hogy te ne maradj szótlan mi közöttünk. Hadd érje el szívünket, értelmünket ma is egy szó, egy mondat, egy gondolat vagy egy ige. Könyörgünk a gyászolókért és betegekért. Kérünk, hogy látogass meg őket, és adj nekik erőt hordozni azt a keresztet, amit kaptak. Légy velünk, és légy most közöttünk, ígéreted szerint, Úr Jézus Krisztus. Amen. Az élő Istennek igéjét olvasom János evangéliumából, az evangélium 12. részéből, a 20-tól a 26-ig tartó igeverseket. Eképpen. Néhány görög is volt azok között, akik felmentek az ünnepre, hogy imádják az Istent. Ezek odamentek Fülöphöz, aki a galileai Becsajdából való volt, és ezzel a kérdéssel fordultak hozzá. Uram, Jézust szeretnénk látni. Fülöp elment és szólt Andrásnak, András és Fülöp elment és szóltak Jézusnak. Jézus így válaszolt nekik. Eljött az óra, hogy megdicsőítessék az emberfia. Bizony, bizony mondom néktek, ha a búzaszem nem esik a földbe és nem hal meg, egymaga marad. De ha meghal, sokszoros termést hoz. Aki szereti az ő életét, elveszíti, aki pedig gyűlöli az életét e világon, örök életre őrzi meg azt. Ha valaki nékem szolgál, engem kövessem, és ahol én vagyok, ott lesz az én szolgám is, és ha valaki nekem szolgál, azt megbecsüli az Atya. Amen. Kedves testvérek, úgy gondolom, hogy számunkra, akik rendszeresen vagy épp ritkábban eljövünk Isten házába, itt vagy otthonunkban a közvetítéseken keresztül igét hallgatunk, időről időre hasznos, értelmes dolog rátekinteni egy-egy olyan ember életére, aki igazán közel állt az Úr Jézus Krisztushoz, aki komolyan vette az ő Krisztus követő életét. Ma egy ilyen személy András apostol portréja áll majd előttünk. Kedves testvérek, az Új Szövetség viszonylag keveset beszél erről a tanítványról, összesen 12-szer találkozunk a feljegyzésekben az ő nevével. Egyetlen beszéd, prédikáció vagy levél sem maradt fent utána. Az első három evangélium kifejezetten keveset beszél róla, azonban János evangéliumának néhány megjegyzése, finom utalása segít minket abban, hogy kirajzolódjon előttünk ennek a tanítványnak, Krisztus gyermekének a lelki portréja. Hogy milyen ember volt, és milyen emberré lett András az Úr tanítványa. Neve azt jelenti, hogy férfi, férfias, egy kisvárosban, Becsajdában élt, és ott dolgozott halászemberként. János evangéliuma szerint ő volt az első ember, akit az Úr Jézus a tanítványok sorában elhívott halászcsónakja mellől. Tudjuk róla, hogy kezdetben keresztelő János tanítványa volt, aztán Jánossal együtt éppen keresztelő János egy prédikáció hatására kiállt a keresztelő János mögül, és elkezdték követni az Úr Jézus Krisztust. Az ige tanúság tétele szerint Jézus megfordult, észrevette a két őt követő fiatalt, Jánost és Andrást, és meginvitálta őket az ő házába. És aztán azt írja az ige, hogy azt a napot ott töltötte ez a két tanítvány, később Jézus tanítványa az Úr Jézus Krisztus közelébe. Ez a délután, ez a nap, bár nem tudjuk, hogy pontosan miről szólt az a beszélgetés, András egész későbbi útját és életét döntően meghatározta. Világosan megértette, hogy megtalálta azt a szemét, akit egész addigi életében keresett. Kedves testvérek, András számára az a fajta vallásos élet, amiben felnevelkedett. Azok a tanítások, igék, mondatok, amiket addig hallott, és akiktől azt hallotta, nem volt számára megelégítő. Ez az András egy nyugtalan szívű ember volt, aki többre és többre vágyott, mélyebben akarta érteni az összefüggéseket. Valahogy úgy, mint ahogy Jézus beszél erről valahol, hogy éhezte és szomjúhozta az igazságot, és nem volt neki elég azt, amit a zsinagógai közösségben kapott, szellemi-lelki eledelként. Valahogy egy érzés nyugtalanította egész fiatal korától kezdve, hogy többet akar a hit dolgaiból, mélyebben akar és nagyobb összefüggéseket meglátni és érteni. Éhezte és szomjazta az igazságot. Erős vágy lobogott benne az igaz Isten megtalálására, és úgy érezte, hogy ezt nem kapja meg. Így talált rá, ebben a kereső világából következően talált rá keresztelő Jánosra. És ahogy János igehirdetéseit elkezdte hallgatni, rögtön megértette, ez valami új. Ez most valami más, ez egy rendkívüli ember. Ez az ember úgy prédikál, ahogy addig senki előtte. Megszületett benne az érzés, hogy igen, megtaláltam az igazságot ebben az emberben. András addig kereste az igazságot, nem hagyta nyugodni ez a belső lüktetés, amíg rá nem talált Jánosra. János olyan dolgokat pendített meg, amit senki a saját korába. Olyan dolgokat mondott ki az ő szószékéről, a pusztából. Úgy hirdette Isten igéjét, ahogy előtte senki, ahogy a korában senki. És András tudta, akkor úgy gondolta, megtaláltam. Őt kerestem, és egészen addig így is érezte és gondolta, amíg egyszer éppen ennek a keresztelő Jánosnak egy csodálatos igehirdetésére fölkapja a fejét, és azt mondja, hogy megtaláltam őt, a teljes teljességet. Nem azt, aki az igazságról beszél, hanem az egyetlen igazat. Jézust. Boldogok, akik éhezik és szomjúhozzák az igazságot, mert ők megelégítetnek. András ilyen megelégítetett emberré lett. Amikor pedig megértette, hogy Jézus Krisztus az előre megjövendőlt próféta, oda szaladt az ő testvéréhez, Péterhez, és azt mondja, hogy megtaláltuk a messiást. Szinte halljuk, ahogy testvére felé kiáltja ezt a mondatot. Számunkra talán 21. századi igét hallgató keresztények számára nem annyira magától értetődő, hogy miért kellett Andrásnak ennyire lelkesen, örömtelien ezt a mondatot mondani a testvére felé. Azonban a választott név gyermekei évszázadok, évezredek óta vártak valakit, a messiást, a szabadítót. András Krisztus mellett eltöltött néhány óra után világosan fölismerte, hogy ő az, akiről beszéltek a proféták évszázadokon keresztül, őt vártuk. Elhitte és megértette, hogy vége a keresésnek. Nincs sokféle út Istenhez, nincs sokféle vallás, ami ugyanoda vezet úgyis a hegy csúcsára Istenhez. Nincs sokféle igazság.
Istenhez nincs más út, csak egy. A Krisztus. És ezt megtaláltuk, Péter. András öröm kiáltása, hogy megtalálta Messiást, a Krisztust. Azt hiszem, hogy az itt jelenlévők közül is sokak őszinte felkiáltása lett egyszer a saját életében. Aki egyszer rátalált Jézusra, aki sok időt töltött el vele egy szent házba, az egyházba, egy táborba, egy konferencián, egy otthoni betegágyon, vagy egy kórházi betegágy csendjében, az egy valamibe biztos, hogy megtaláltam, hogy ott a dolgok mélyén rend van, hogy ő volt, akit kerestem egész életemben. Hogy lehet, hogy az életem felszínén sokféle mozgás van, és a családomban és a magánéletemben sokféle gond volt és van, ahogy ma reggel is mondták nekem Isten tisztelet előtt testvéreim. De a dolgok mélyén ott van valami nagy nyugalmat árasztó rend és békesség, hogy egyszer megtaláltam, hogy egyszer rátaláltam Krisztusra. Egészen pontosan Krisztus talált rám életem egy pontján. Majd András is később így látja, hogy nem is ő volt, aki megtalálta az Urat. Később megérti majd, hogy az Úr volt, aki mindent megelőzően őt kereste és rátalált. Testvérek, András nem tudta és nem akarta magában tartani azt, amit megértett, sem a Jézusra találás élményét. Péternek beszámolt felismeréséről, és elvitte őt Jézushoz. Hadd mondjam így, megtalálta élete kincsét, ahol a ti kincsetek, ott van a szívetek, ahol a szívetek, ott van a kincsetek, és ezt a kincset meg akarta mutatni az ő testvérének. András volt az első, aki valakit Jézushoz vezetett. A Krisztusért végzett apostoli szolgálatát áldás koronázta, mert Péter a hívására ment, mert Péter úgy látta és hallotta Andrást, hogy menni kellett vele, és oda vezette az ő édes testvérét a Krisztushoz. Tanítványságának első szolgálati napját áldás koronázta, mert Péter vele tartott, és ő is Krisztus követője lett.
Ahogy készültem, eszembe jutott egy család, bár hála Istennek több család is eszembe juthatott volna innen a gyülekezetből, akiknek úgy figyelgettem az elmúlt évtizedben, tizedekben az élet útjukat, hogy szépen lassan a kegyelmes Isten hogyan szeretgette, fordította magához a legidősebb családfőtől kezdően a legifjabb bárányt is immár, aki Krisztushoz tértek. Milyen áldás, hogyha egy egész család mondhatja el, megtaláltuk a Krisztust. Isten bárányát, ahogyan beszélt róla János, abban a prédikációban, ami után a két ifjú tanítvány követi kezdte az Urat. András a belmissziót a legnehezebb lelki gyakorló terepen otthon kezdte el, és ebben megáldotta őt az Isten. András a lelki munkát a legnehezebb lelki gyakorló terepen kezdte el, otthon, ez a legnehezebb terep, otthon bizonyságot tenni, és Isten megáldotta őt ebben. Kedves testvérek, Andrásról tudjuk, hogy az Úr szűkebb tanítványi köréhez tartozott. Ott látjuk a négy apostol között is, akiknek Jézus az olajfák hegyén beszélt a jövőről. Ahhoz a bizalmi körhöz tartozott, akiknek Jézus félrevontan és profétált arról, hogy mi fog történni itt a világban és a világgal az utolsó időben. Ugyanakkor András nem tartozott a legszűkebb hármas belső tanítványi körhöz. Testvére Péter vezető szerepet töltött be az apostolok közösségébe. Jakabbal és Jánossal ők alkották, képezték Jézus legbensőbb, legbizalmasabb tanítványi körét. András ebbe már nem tartozott bele. Nevét mindenütt úgy említik, hogy
Péter mellé teszik. Péter és András. Az ő neve mindig a testvére mellett, mögött szerepel. Pétert mindenki ismerte. A korabeli egyházban is mindenki ismerte. Andrást mindig hozzá viszonyították. Nem lehetett könnyű. Ismerünk ilyen testvérpárokat. Nem lehetett neki könnyű. Azonban András azok közé, az emberek közé tartozott, akik el tudták fogadni a második helyet. Szerepét jól érzékelteti Leonard Bernstein, amikor az idős, már öreg zeneszerzőt arról kérdezték, hogy melyik a legnehezebben játszható hangszer, melyik hangszeren lehet a legnehezebben játszani. Akkor a tapasztalt zenész azt mondta, hogy a második hegedűn. Mert a másodhegedűs szerepre nem nagyon akaródzik senkinek a jelentkezés. Így folytatta, pedig ha nincs második hegedű, nincs harmónia. Testvérek, András nem törődött azzal, hogy a tanítványi körben ki van előtte. Nem volt féltékeny, nem hasonlítgatta magát össze másokkal, nem méricskélt, hogy hol az én helyem, és hol van a testvérem, vagy éppen János helye ebben a tanítványi közösségben. Nem volt pozícióharcos, nem akart a ranglétrán feljebb jutni, elfogadta azt is, hogy Péter után a második, és a helyét a tanítványi sorban. Péterben felismerte a nálánál előrébb való testvért, de ez nem gátolta őt a Krisztus szolgálatába. Számára az volt fontos, hogy ő legyen közel Jézushoz, és hogy ő szolgálja az Urat. Ebben a Jézus közelségben és közösségben fejlődött a személyisége. Így vált Krisztust követve egyre szelídebb, bölcsebb és odaadóbb emberré. András tudott a háttérbe maradni, de ha szükség volt rá, akkor előlépett. János evangéliumában olvastuk, hogy Jézust egyszer nagy tömeg vette körül. A mester azt kérdezte a tanítványaitól, honnan vegyünk kenyeret, hogy ezeknek enni adjunk. Fülöp összerezzent az egyik tanítvány, és beismerte tehetetlenségét. De akkor előlép valaki, András, és vezet maga mellett egy kisgyermeket, és azt mondja, Uram, igen, óriási a tömeg, de van itt egy kisgyerek. Ennél van 5 kenyér, meg 2 hal. András úgy gondolta, hogy Jézusnál semmi sem lehetetlen. Értelmét látta, hogy oda segítse ezt a kisgyermeket Jézus köré. Miközben sok ezres tömeg vette őket körül. Ez lett a Krisztus követő András életének jellemzője, hogy embereket és nehéz helyzeteket vitt Krisztushoz. Ezt is megtanulhatjuk tőle. János evangélista készítette el Andrásról a harmadik pillanatképet is. Erről hallottunk alapigénkben. Egy alkalommal görögök keresték föl Fülöpöt, mert látni akarták Jézust. Fülöp hezitál. Fülöp a tanítvány nem tudja, mit kellene most tenni. Fülöp elbizonytalanodott, hogy mit is kellene csinálni. Oda ment hát Andráshoz. Talán korábban fölismerte már Andrásban ezt a alázatos, csendes, mégis a nehéz helyzetekben tetrekész, talpra esett testvért, és elmondta a problémát. Ezek a görögök, ezek a pogányok följöttek Jeruzsálembe az ünnepre imádkozni, de látni akarják Krisztust. Mit csináljunk? Talán számunkra Fülöp tépelődése nem annyira magától értetődő. De testvérek, Jézus korában, Isten népe gyermekei számára elképzelhetetlen volt, hogy egy görög, egy pogány, Isten által fogadott ember legyen. És Fülöp elbizonytalanodik. Mit csináljunk? Mit mondjon ezeknek a pogány görögöknek? András rögtön tudta, mit kell tenni, mert András megsejtette az evangélium egyetemességét. Hogy is volt az alapigénk? Azok között, akik felzarándokoltak, hogy ünnepen imádják az Istent, volt néhány görög is. Ezek Fülöphöz fordultak, aki a galileai Betsaidából származott, és kérték. Uram, látni szeretnénk Jézust. Fülöp elment és szólt Andrásnak. Aztán András és Fülöp oda mentek, és elmondták Jézusnak. Jézus ezt válaszolta. Elérkezett az óra, amikor megdicsőül az emberfia. Bizony, bizony, mondom nektek, ha a búzaszem nem hull a földbe és nem hal el, egymaga marad, de ha elhal, sok termést hoz. Aki szereti az életét, elveszíti, de aki gyűlöli életét ebben a világban, az megmenti az örök életre. Aki nekem szolgál, az engem kövessen, és ahol én vagyok, ott lesz az én szolgám is. Aki nekem szolgál, azt megbecsüli az atya. Testvérek, András látta, megsejtette az evangélium egyetemességét. Megértette, hogy Jézusnak van mondani valója mindenki számára. Hogy ő nem zár ki zsidót, sem görögöt, sem pogányt az evangéliumból, sem az Izraelt megszálló rómait, sem a kevert vallású samaritánust. Jézus evangélium a kapunyítás a betegnek, az öregnek, a gyászolónak, az özvegynek, a bűnösnek, az elesettnek. András megértette ezt a Jézus követő úton, hogy Jézusnak mindenkivel van dolga. És ez pontosan így van ma is. Rád és rám ugyanígy megáll ez a krisztusi nyitottság. Nem számít, hogy honnan jössz. Nem számít, hogy hova mész. Krisztusnak dolga van veled. Azonban kellenek azok a férfiak és nők, akik, mint András, hidat építettek az emberek és az Úr Jézus között. Mert hogy ez nem csak a pap dolga, meg a hittan oktatójé. Európa attól szenved, hogy alig vannak olyan hitvallásos keresztényei, akik erre a híd építésre vállalkoznának. Égető szükség van ilyen csendes, szolgálatkész Andrásokra, akik nem szégyellik az evangéliumot. Dr. Sarkadi Nagypál professzor, aki ezen a szószéken is oly sokszor állt, és hirdette nekünk Isten igéjét, olyan tömören és találóan fogalmaz. András volt az első belmissziós, amikor Pétert vitte Jézushoz, és az első külmissziós, amikor a görögökkel ment a Mesterhez. Igen, András missziói munkája otthon kezdődött testvérével, Péterrel. Folytatódott népe, tagjai, fiai között, Izrael népe között, amikor az 5000 embert megvendégelte az ő ura, Krisztus, és ő közbenjárt. És folytatódott a pogányokkal. Valahogy állandóan nyílt, nyílt, nyílt ennek a tanítványnak az élete. Úgy lett, ahogy Jézus parancsolta az ő mindenkori egyházának, mennybe menetelekor, tegyetek tanítványokká minden népeket, széles a világom. Tegnap beszélgettem egy kedves lelkész kollégámmal, ő mondta nekem, hogy valahogy úgy vannak ezek a gyülekezetek, magyarországi református gyülekezetek szocializálva, hogy olyan kevés közülük az a testvér, aki merné vállalni az evangéliumot. Sokan vannak azok közül, akik régen megtértek már, akik meghallgatják az igehirdetéseket vasárnap, de a missziói munkában nem igen, nem szívesen állnak be. A többség valahogy berendezkedett erre a kényelmes életmódra, hogy vasárnap meghallgatja az igehirdetést, tán adakozik. Persze nehéz ez is. Mondtam neki, hogy azért nem is olyan könnyű ez. Milyen sok fiatal ült velem szembe, és mondta, vajon hogy kell a 21. századba evangélizálni? Hogy kell megszólítani egy mai embert? Hogy lehet elvinni az evangéliumot valaki felé? Mit kell tenni? Hogy kell mondani? Hogy kell megélni a hitet? Testvérek, amit Andrástól biztosan megtanulhatunk, az nem a hogyanra vonatkozik, hanem a tartalomra. Ő akármilyen korú, rangú, nemű, vallású, világnézetű emberrel is találkozott, mindenkit Jézushoz vezetett, aki erre hajlandó volt. András életének a fókuszába Krisztus állt, minden áron neki akart megnyerni embereket, még az élete árán is. Az egyházi hagyomány szerint több országban is hirdette az igét. Különösen áldott munkát végzett Közép-Ázsiába, azt mondják, hogy a szkíták között. Őket evangélizálta, térítette élő hitre, Krisztushoz vezette. Aztán Jézus Krisztushoz hasonlóan végezte a földi pályáját Görögországba, Patraszba halt mártír halált. A fennmaradt egyházi hagyomány szerint kivégzőitől azt kérte, hogy egy X formájú keresztre feszítsék, mert ő nem méltó arra, hogy úgy halljon meg, mint az ő mestere, a Krisztus Jézus. Ezt a keresztet hívták és hívják azóta is András keresztnek. Ő úgy élt és úgy halt meg, mint Jézus misszionáriusa, testvére és barátja. Éppen olyan gabona élet lett, mint az ő mestere. Kedves testvérek, ha Isten is éltet minket a gyülekezet vezető testületével, a presbitériummal, csendes hétvégén leszünk együtt Urkuton 2 hét múlva. Ott több minden mellett a misszió 21. századi lehetséges útjairól szeretnénk gondolkozni és beszélgetni. Arról, hogy hogyan lehet elérni a magyar társadalmat az evangéliummal, hogy hogyan lehetne elérni több pesterzsébeti családot az evangéliummal. És miközben majd gondolkozunk, beszélgetünk, közösen imádkozunk, a célt nem tévesztjük el szem előtt. Mi a cél? A cél az, ami András életének a fókusza volt, hogy embereket vezetett Krisztushoz. A mi missziói munkánk alapja és célja sem lehet más. Csak ez. Isten adja, hogy ez a hétvége is majd ezt szolgálja. Befejezem. Befejezem azzal, hogy bizonyára igaz lett Jézus ígérete Andrásra nézve, amit a hozzávezetett görögök előtt mondott neki is, aki nékem szolgál, engem kövessem. És ahol én vagyok, ott lesz az én szolgám is, és aki nékem szolgál, megbecsüli azt az atya. Kívánom azt, hogy mi is minél többen szolgáljuk Isten ügyét azzal, hogy az Úr Jézus Krisztushoz vezetünk embereket. És akkor ránk is igaz lehet, hogy megbecsül minket mennyei atyánk, és ezért egyszer mi is ott lehetünk majd, ahol a mi Urunk, az Úr Jézus Krisztus már ott van. Isten adja, hogy így lehessen velünk is. Amen. Értek, imádkozzunk. Értjük, Urunk, hogy minden tanítványi portré értelme, értelmezhetősége Te vagy Krisztus. A mi neked szolgálni akaró életünk fókuszába, ha Te vagy, akkor az az élet értelmes, távlatos, gazdag élet. Köszönjük, ha így lehet. Köszönjük az Andrások példáját, azokat az előttünk járt testvéreket, az ő életüket, akiktől oly sok mindent tanulhatunk. De pontosan látjuk, hogy az ő életük egy irányba mutat. Rád megfeszített, feltámadott, és most a mennyben ülő Krisztus Jézus. Szeretnénk mi is hozzád tartozni. Nem a hanyadik vagyok, helykereső, pozícióharcos emberei lenni, hanem abban megtalálni az életünk és szolgálatunk értelmét és örömét, hogy hozzád tartozhatunk, mert egy nap ránk találtál. Köszönjük, hogyha több is lehet, mint megértés, ha ennek az igének nem csak meghallói, de befogadói is lehetünk. Hiszen köszönjük, hogy tanítottál és szóltál, de úgy szeretnénk, hogyha a gondolatok, a mondatok és az igék nem csak a fülünkig érnének, Urunk, hanem a lelkünkig. Légy áldott, hogyha ezt megcselekszed, és tovább beszélgetsz velünk és bennünk mindezekről. Amen. Közösen felhangon mondjuk el a Krisztustól tanult imát. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség, mind örökké. Amen. Hirdetem az adakozást, tudva, hogy a jókedvű adakozót szereti az Isten. Most pedig álljunk föl. Az Úr Jézus mondja, aki nekem szolgál, engem kövessem, és ahol én vagyok, ott lesz az én szolgám is. És aki nekem szolgál, megbecsüli azt az atya. Amen. Foglaljunk helyet, és a hirdetéseket hallgassuk meg. Hirdetem a reformátusok lapját és az irat terjesztés szolgálatát. Jövő héten vasárnap 10 órától ünnepi istentiszteletet tartunk, vele párhuzamosan gyermek istentiszteletet és gyermek megőrzést is vállalunk. Kérem a presbitereket, pót presbitereket, hogy akik még esetleg nem jeleztek a szeptember 10-12 közötti urkúti hétvégénkkel kapcsolatba, keressék e-mailbe vagy telefonon Bolla Gábor presbiteri jegyző urat. Köszönjük. Záró énekünket keressük ki, ez a 299. számú énekünk, és ezt énekeljük végig. 299. számú énekünket énekeljük tehát végig, ennek első verse így kezdődik. Jézus hív, bár zúg morajlik, életünk vad tengere.